Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Mindenkinek jó rádiózást kívánunk, ez a Turizmus világa. Rasztovics Dávid, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója itt a stúdióban 2023-ban. Először áttekintés, azt mondtad.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, boldog új esztendőt kívánok, sikerekben gazdag és szerencsében is gazdag új esztendőt. Úgy gondolom, hogy mindenkire ráfér az, hogy végre legyen egy olyan évünk az utóbbi 2-3 év után, ami mondható majd kerek egésznek. Erre azért olyan sok pozitív kilátás nincs, de ezt kívánom mindenkinek. Viszont hoztam is egy nagyon jó kis idézetet. Ne pazarold el a lehetőséget, amit egy jó kis válság a kezedbe ad. Úgy gondolom, hogy ebben azért van azon kívül, hogy humoros is, van egy kicsit tragikomédia, és van benne egy lehetőség, amit fel kell ismerni, mégpedig az, hogy átalakulnak a piacok, tehát amit tapasztaltunk a Covid válságnál a pandémiás időszakban, és most az energiaválság elején, közepén, és egy nemzetközi globális politikai válságnak a kellős közepén, az egy olyan lehetőséget ad a kezünkbe, amivel élni is tudunk, nem csak úgymond a lejtő lefele vezető útvonalán tudunk elindulni. Gondolok itt pár dologra. Tehát ha már évindítunk, és ha már ez az ötödik naptári év, amikor itt közösen vagyunk, és ezt külön is szeretném megköszönni neked, hogy ez nem egy-két éves kis fellángolás
ennyi
volt. Köszönöm. Rengeteg olyan témát érintettünk az évek alatt, amikben próbáltunk előre menni, a jövőben kutatni, olyan dolgokat a hallgatóság elé tárni, ami inspirációként szolgálhat nekik, úgymond a unalmas vagy megszokott hétköznapokon, vagy egy péntek délután este. Viszont amivel a 2023-as évet indítanunk el, az az, hogy ugye uniós források fognak minden jel szerint érkezni az országba elég hosszú idő után, tehát új pályázatok lesznek kiírva, új források lesznek igényelhetők, és ezek az új források digitális átállásra is fordíthatók jó nagy arányban. A pontos arányokat én még jelenleg nem tudom megmondani, szerintem irányvonalak vannak, de az, hogy a pontos megvalósítás hogyan fog kinézni, az még formálódik. Ez azt jelenti, hogy minden, amiről beszélünk itt 4-5 éve, az most kaphat egy lendületet, és nem csak finanszírozási oldalon kaphat egy lendületet, hanem úgy is, hogy a vállalkozások egy időben kell, hogy eszközöljék ezeket a fejlesztéseket.
Meg elvárási oldalon is.
Tehát lesz egy olyan konszenzus alapú, felülről irányított konszenzus alapú működés és előrelépés, amire nagyon szépen rá lehet közösen feküdni. Tehát ez egy olyan hullám, ami elbír nagyon sok szörfös, nem csak egyet és kettőt, és én azt gondolom, hogy ez egy mentőv is a szektornak. Miről beszélgetünk? Arról beszélgettünk, hogy a digitalizációval kiválthatjuk a munkaerőt. Milyen válság van jelenleg nem csak Magyarországon, hanem szinte egész Közép- és Nyugat-Európában. Munkaerőválság. Ez nem csak európai kontinensen tapasztalható, Amerikában is, Nagy-Britanniában is hihetetlenül nagy munkaerőválság van. Mit látunk még? Energiaválságot. Az energiaválságot hogyan tudjuk kezelni? Úgy, hogy optimalizálunk. Digitalizációs megoldások nélkül optimalizálni a mai világban nem annyira egyszerű. Tehát rögtön kaptunk két olyan, úgymond gyors győzelmi helyzetet, quick win megoldást, amivel előre tudjuk mozdítani akár a saját szentimentünket is. Tehát végre látunk valami kis fényt ennek az alagútnak a végén, előre lépést ahhoz képest, ami az előző években volt, és azért azt ne felejtsük el, hogy a Wizz Air és a Ryanair, tehát ez a két légitársaság meg tudta haladni a 2019-es utasszámát és árbevételét 2022-ben, ami azt mutatja, hogy igenis érdemes a turizmusba fektetni, igenis érdemes a turizmussal foglalkozni. Pont erről beszélgettünk most, ugye ezt a hallgatóság nem hallotta, hogy a sí és téli sportoknak a piaca viszont...
Pont,
most kapott egy pofont. Tehát, hogy ezek is olyan, olyan dinamikák, amik az előző években volt hasonló, hogy egy picit melegebb volt, és hóágyúzni kellett többet. Én is 4 éves korom óta síelek, tehát nekem is eléggé fáj a szívem, hogy ez most így alakul. Viszont ezt meg kell szoknunk. Tehát, hogy valószínűleg ez lesz az új normális, ahogy beszélgettünk róla, hogy a biztonságintézkedések a reptereken és azok a piaci szabályozások az energiaválság miatt, amit tapasztalunk, az lesz az új normális. Ha ezt tudunk adaptálódni, együtt tudunk változni ezzel a változással, akkor viszont tudunk új lehetőségeket találni. Valószínűleg ki fog tolódni. Én most arra, ez most szubjektív vélemény, arra gondolok, hogy ki fog tolódni a síszezon, tehát eltolódtak egy picit a hónapok, a tavalyi évben is, hogyha visszagondolunk márciusban.
Március közepén remekül sietem.
Pontosan, nem csak a gleccsereken, hanem az alacsonyban fekvő területeken is. Ha megnézzük azt, hogy kicsit elmegyünk keletre, ott meg mínusz 35 fok van, meg mínusz 40 fok van, vagy elmegyünk nyugatra, Amerikában olyan hóvihar és ciklon és minden egyben érte el az országot, hogy a Niagara vízesés is ugye megdermett. Tehát ezek olyan jelenségek, amit beszélgetünk róla évek óta, évtizedek óta, hogy globális felmelegedés, meg változnunk kéne, meg vissza kéne szorítanunk a kibocsátást, meg a környezeti lábnyomunkat. Én azt gondolom, hogy úgy magánember szinten, vagy kisvállalkozás szinten nem inge ne vegye magára természetesen, nagyon sok mindent nem tettünk ez ellen. És akkor most a természet is megmutatja azt, hogy igenis, nem csak az uniós forrásokból kell digitalizálnunk, meg nem csak azokból a pályázatokból kell digitalizálnunk, ami ki van írva.
Meg nem csak a versenyképesség miatt, hanem ilyen.
Pontosan, igen, erre akartam utalni, hogy a környezettudatosság az most már nem egy úgymond lózunk, vagy egy légből kapott dolog és trendi, és akkor csatlakozzunk a úgymond globális mainstreambe, hanem egyszerűen a lételemünké kell, hogy váljon, különben nem fogunk tudni, nemhogy vállalkozóként üzemben, nem fogunk tudni élvezni emberként az életünket.
Viszont a pillanat a csatorna, mondtad a Ryanair-t meg a Wizzert, hogy jobbak a számaik, ugye, mint 12-es, pont tegnap hallottam a Liszt-Ferenc repülőtér, hogy az airportnak az elszámolását, csak egy 2 percet hallottam, tehát ugye ott nyilván nem sikerült meghaladni a 19-et globálisan, talán csak a 21-et sikerült talán 20%-kal meghaladni, de ez érdekes, mert ez azt mutatja, hogy mi az irány, mi az, ami megy, mi az, ami nagyon megy. Az ez is egy érdekes, csak ide szúrnám, valami barátom most akart foglalni nyárra Rodoszra. Foglalt is volna, mert két nagyon viszonylag jó áru repülőjegy volt valahol. Nem tudom, 120 ezer, vagy 140 volt a kettő csomag nélkül. És amikor az első 20 kilós csomag, az létezik? Szerinted ő azt mondta, hogy lehet, hogy drágább volt, mint egy ülőhely a következő 20 kilós csomag. Tehát a 20 kilós csomag az újabb 70-80 ezer forintot. Világos, csak ez mutat valamit. Vagy így utazol, barátom, vagy nagyon drágán utazol, barátom. Igen. Szóval
igen. Ezek azok
ehhez kell idomulni mindenki.
Pontosan, tehát ezek nagyon jó információk, és szerintem erre az év során egy külön adást, vagy akár kettőt is szentelhetünk, hogy maga a légitársaságoknak a piaca hogyan alakult át, és hogy mennyire számít az, hogy kinek mennyire öreg, vagy előregedett ugye az állománya, a gépparkja. Például az Etihad, aki tavaly tehát 2021-ben a top 25-ös listára se fért fel biztonsági oldalon, tehát a világ légitársaságait elemző, tömörítő biztonsági listára, megelőzte az Emirates-t, és első helyen van az Abu Dhabi székhelyű Etihad. És miért? Azért, mert szinte minden gépük új, vagy x éven belül vásárolt és legyártott modern technológiával rendelkező, környezettudatos.
A késéseket tekintve?
A késéseket is, a légibaleseteket is, a légkatasztrófákat, a biztonsági kockázatot és minden egyéb tényezőt, ugye hogyan rangsorolják, erről is szívesen beszélgetek hosszabban. Ugye magának a gépparknak is van egy avulási ideje, és minél öregebb egy repülő, hát annál magasabb,
aggályosabb a dolog,
annál nagyobb biztonsági kockázata rendek, pont úgy, mint az autóknál. Pont most olvastam, hogy volt Magyarországon egy óriási botrány abból, hogy a műszaki engedélyeket hogyan és miként manipulálták, de nem egy autónál, hanem 60 ezer autónál. Tehát, hogy,
és ez már évtizedek óta így van Magyarországon. Igen, néha elvisznek bilincsben sok-sok embert innen-onnan, amonnan, harmadik kelet mozaik utcában.
Nem tisztel megítélni azt a piacot, de azt akartam ezzel mondani, hogy a párhuzamot vonunk, azért ez a repülőgépek
piacán
egy picit,
reméljük
nincs egy kicsit kockázatosabb. Tehát, hogyha ezt látjuk, akkor összetudjuk hasonlítani azzal is, hogy mennyi repülőtér nyílik és hogyan nyílik a világban, milyen elvek alapján nyílnak ezek a repterek, hogy azt is látjuk, hogy a debreceni reptérnek új vezetője lett, azt is látjuk a hírekből, hogy a brassói reptér hamarosan megnyitja kapcsolatot, kapuit, tehát a térségi légi közlekedés egy elég nagy fejlődésen ment keresztül az utóbbi 5-10 évben. Ez mind-mind azt tudja előidézni, hogy nem csak a kistérségi, vagy akár belföldi turisztikai látogatószám fog nőni, hanem a kereskedelmi kapcsolatok is fel tudnak élénkülni, ami ugye magával hozza azt, hogy akár patrióta szemlélettel, jobban patrióta szemlélettel tudunk majd gazdálkodni, tehát Székelyföldről érkezhet nagyon-nagyon sok olyan új termék, vagy friss termék, ami eddig ugye a földi közlekedés útján nem tudott érkezni. Ez elősegíti majd azt, hogy a vidéki területeken azok a vállalkozók exportálni tudják a termékeiket.
Hát a kargó az sokkal jobban teljesített, és az meg is haladta szerintem 22-ben a 19-et, tehát igen, tehát az,
tehát, hogy ennek az nagyon szétvált, sok, igen, ez a két dolog. Nagyon sok nemzetgazdasági hatása van, de mind-mind abba az irányba mutat, hogy térségi szinten, belföldi szinten, vagy akár a magyar lakta határon túli területeken úgy kell elkezdenünk gondolkodni, hogy egymás segítve fejlesszük a piacainkat, ugyanis látjuk azt is, hogy csak ebbe az új évi időszakban, ebbe a pár napban hány szálloda és hány gyógyfürdő zárta be a kapuit részlegesen vagy véglegesen. Azt is látjuk, hogy a vendéglátóknál milyen szintű árrobbanás van, vagy éppen a gyógyfürdőknél milyen szintű árrobbanás van, 1500 forintról 4000 forintra emeljük azonnal a jegyeket, az egy elég nagy ugrás, amit valószínűleg, hogyha az előző években sávosan tettek volna meg.
Egy hát bizonyos... Nem tehették meg, tehát pedig a főváros nem tehette meg, hogy két évig nem volt emel, és máshol más a helyzet, azt a főváros azt
tudom. Én most vidéki területekre gondolok, tehát én is tudom, nekem is vannak más területen beruházásaim, vállalkozásaim, nem teheted meg azt, hogy azonnal többszörösére emeled az árat, mert ezáltal ellehetetlenítened a piacodat, meg én úgy gondolom, hogy az egy humánus megoldás, hogy hozzászoktatod az infláció követő áraiddal a fogyasztókat ahhoz, hogy megváltozott a világ.
Mint a medence vizét se egyből hűtöd le 5 fokkal, hanem csak havonta 1 fokkal.
Mondjuk
is.
Annak örülünk, hogyha a szauna mellett 5 fokos a víz, nem 15. Na ez is egy, ez meg egy másik példa. Igen, de hogy ez is egy másik példa, hogy igénybe veszel egy bizonyos szolgáltatást, amiről gondolod, hogy milyen, majd amikor odamész, nem azt kapod, amire számítottál, mégis ugyannyiba kerül. És vagy nem ugyanannyi ember van, vagy nem annyi ember van, aki mellett nem tudod élvezni azt a szolgáltatásnak az igénybevételét. Ugye nagyon sok helyen dinamikus árazással mennek már a fürdők is. Szerintem ez a követendő irány, mert egyszerűen azok a fürdők, amik normálisan meg tudták őrizni a működésüket, egyszerűen telítetté, túltelítetté válnak, ami megint a felhasználó e-mailt fogja.
Igen, korlátozni kell, hát csak mondom neked, a Rudasnál minden délben, januárban, és délben ott állnak kint a külföldiek sorban. Tehát limitálni kell, és nem szabad beengedni, igen, tehát írtod, de nem gondoltam volna.
És valljuk be őszintén, hogy a Rudasnak azért most már, vagy a budapesti fürdőknek, bőven nyugat-európai árakon.
Annak a három történelmi fürdőnek, igen, azokat igen. Most szándékosan hozták fel, mert sok a külföldi vendég, és azokhoz
árasztanak.
De megmaradt a zsigmondi, megmaradtak a bérletek, csak azért mondom, hogy
egyértelmű, ez fontos, de igen. Hogy ezt most pozitív példaként próbálom igen. Kiemelni, hogy látszik az, hogyha megkérjük az árát, akkor is...
Csak nagyon érzékeny, amit mondtál, ez egy jó példa, ezt érdemes lenne végigbeszélgetni, hogy hogy lehet óvatosan úgy árazni. Na jó, más a helyzet, mert van 10-12 fürdőm, és akkor tudok, igen. Ha van egy éttermem, akkor ezt nem tudom, és vidéken van az éttermem, akkor nem tudok mondjuk a külföldi vendégre.
Pontosan. Jártam mostanában elég sokat a magyar vidéket, éttermeket, szállodákat, szolgáltatókat. Azt kell mondjam, hogy maga az árrobbanás, tehát hogyha még valami, ami az évindítóba berefér, az a vendéglátó helyeken tapasztalható áremelkedés. És itt most félreértés nehézség, nem tisztem kritikát megfogalmazni, de amikor a rántott sajt ára 4390 forint, és a Gordon Bleu, ugye a sonkával sajttal töltött sertés, rántott sertéshúsnak az ára 4490 forint, akkor ugye az ember elgondolkodik, hogy milyen étlapokat
melyik foglal. Melyik volt akciós Mirelit?
Nagyon jó példa, de hogy ez egyszerűen számomra olyan szempontból elképzelhetetlen, hogy én imádom például a rántott sajtot, de azért, ha megnézzük a kettőnek az árérték arányát.
Akkor azt gondolnád, hogy az egyiknek másfél annyiba kell kerülni, mint a másiknak.
Ezt gondolnád, és azt azért nem gondolnád, hogy több mint 4000 forintba kell, hogy kerüljön.
Ez tehát, messze vezet.
Messze vezet, viszont ez egy nagyon fontos kérdéskör, mert hogyha az embereknek az életminősége, majd meglátjuk, de az átlagos életminőség, amit eddig tudtak élni, az elkezd romlani, mit fognak maguktól megvonni? Egyértelműen ezeket a kényelmi szolgáltatásokat.
Hát látszik, hogy csak botás, a franciák ugye most mennek utána, megemeltük az árakat, elszakadtak, de most akkor a pékeket segítjük, de a pékek mellé akkor jön az ét, meg az összes többi kézműves cucc, vagy ez talán napi hír, ma egészen friss hír van. Tehát hihetetlenül érzékeny ez a történet. Hát hányan dobták be ott a törölközőt, és hányan dobják be Magyarországos, és vissza a fürdőkre, meg a szállodákra, pedig most már látszik az, amit mondta az alagúzó, hogy vannak pályázatok, vannak konstrukciók, vannak hitelek, hétről hétre derülnek ki ilyen dolgok. És még így sem.
Rengeteg támogatást tud igénybe venni jelenleg egy turisztikai vállalkozás. Ez egy tény. Tehát, hogyha megnézzük, ki vannak írva azok a források, amiket igénybe tudsz venni. Az, hogy alkalmas vagy rá, tehát alkalmas a szervezetedre.
Igen, megvan, akinek már késő nyilván, és van, akinek már hiába kezd el most pályázni, és évvégére jön meg a lehetőség, addig nem bírja ki.
Egyértelmű, de ha megnézzük, azért ahogy a Covid-ra sem tudtunk felkészülni, és nem tudtunk, vagy nem lehetett alapvetően 3-4 hét alatt vakcinát fejleszteni és kitalálni. Ugyanúgy az energiaválságnál is folyamatosan váltakoznak az árak, folyamatosan változik a világpiac, folyamatosan változik a háborús helyzet, az infláció egyszer 18%, egyszer 25%, ha megnézzük a másik oldalon, az euró egyszer 440 forint, egyszer 397.
Hiszen egy megoldásban aztán az a megoldás összedől, na most ha csak a bármire gondolok, napelemre, elektromos áram, villany áram, árára, nagyon sok minden. Tehát, hogy ez változó, nagyon nehéz most jól tenni a pénzedet.
És ezért gondolom azt, és ezért hoztam az elején ezt az idézetet, hogy egy olyan lehetőség, ami most a kezünkben van, tehát igenis, az kell ki lehet mondani, hogy azért valamilyen szinten recessziós helyzet van az Európai Unióban, vagy Európában, a helyi gazdaságokban, ha megnézzük, csak a tőzsdéket nézzük meg, hogy milyen irányba tartanak, hogyha megnézzük a világcégeket, hogy az Amazon elküldte a dolgozóinak x százalékát, amire nagyon rég nem volt példa.
18 000 a szempont most abban is belefutott.
Pontosan, az előző években ugye folyamatosan felvette az embereket, nem elküldte, és ez egy olyan lépés, ami arra utal, hogy ők nem számítanak arra, hogy nagyon hamar vissza fog pattanni a piac, tehát mindenki konszolidálja a működését, és ez a konszolidáció ugye különböző válságterveket kell, hogy jelentsen, és Magyarországon is fel kell arra készülni, és meg kell igenis bízni olyan szakembereket, tehát most van az a pont, hogyha tényleg nem fektetünk abba, hogy közgazdasági szakértelemmel rendelkező, vagy piacépítési szakértelemmel, vagy válságkezelési szakértelemmel rendelkező szakértőket bíznak meg a vállalkozások, akkor sok esetben kompetencia hiányában rosszul fognak dönteni, ami lehet, hogy megágyazza az útjukat addig, hogy bezárnak. És én is ezen gondolkodom nagyon sokat, hogy Magyarországon azért van egy hihetetlenül jó szakemberállomány, főleg az idegenforgalom, tehát turisztikában, idegenforgalomban rendkívül jó szakembereink vannak, és térségi szintű működés, tömörülés, gazdasági együttműködés is már jelen van évek óta. Tehát nem arra célzok, hogy minden kis kávézónak vagy vendéglátóhelynek külön szakértőt kellene megbíznia. Ezt lehet úgy is csinálni, hogy összeállunk többen, és a jelenlegi, a saját térségünkre vonatkozó helyzetet elemeztetjük ki valakivel, és megoldásokat kérünk rá, mert lehet, hogy azt tudja mondani nekünk, figyeljetek ide, az, amire ti gondoltatok,